Tudjátok, hogy Máriának a címei között miért van ez a bölcsesség széke? Ugye, mert a Mária ül, és az ölébe van a kis Jézus. Ott ül, mint egy székben az ölében, és mivel Jézus maga a megtestesült bölcsesség, ezért van Máriának ez a titulusa, hogy bölcsesség széke. Meglátjátok, Klára nővér kiosztott ezeket a MyWay-es papírokat. Az jutott eszembe, hogy 30-40 évvel ezelőtt volt egy ferences testvér, aki a Sekrestyének volt a főnöke és a minisztránsoké, és ő ezt a MyWay-es dolgot viszonylag rövidre zárta, mert amikor bemerészkedett egy minisztráns, hogy jönne ő is a templomba, akkor az első kérdése az volt, hogy miért pont ferences szeretnél lenni? Úgyhogy, de hát azóta az élet bonyolultabbá vált. Tegnap nem jutott eszembe Baki, de aztán rögtön eszembe jutott, hogy én szóltam a Krisztina nővének, hogy majd egy egész múlva szóljon. És azt úgy értettem, hogy egy óra múlva szóljon, mire ő egészkor szólt, vagy 45 perc múlva lekavart engem, de nem baj, most már beállítottam, hogy a dolog jól menjen. Visszatérve egy picit a témánkra, amit mondtam nektek, ez a bizonyos atyai szívvel Patris Corde apostoli levél. Ha felmész a Google-ra és beütöd, hogy kurír, Patris Corde, ugye Corde az C-vel, akkor első helyen ezt adja ki. Azért érdekes ez általában, mert jó, hogy így meghallgatok engem, nagyon köszönök, türelmesek vagytok, de azért nem árt, hogyha tudjátok, hogy mi az alapszöveg. Tehát, hogy mit is írt pontosan a pápa, amiről is van, szóval egyébként nem hosszú 10 oldal el lehet olvasni, úgyhogy ha akarjátok, akkor ezt így szépen le lehet tölteni. Jó. Mai napon a ferences naptár szerint, a ferencesek van külön naptáruk. Veronika van. Van itt Veronika? Veronika nővének már tudom, hogy neki nem most van a névnapja. Ő már te máskor tartod a névnapodat, de hogyha véletlen van olyan Veronika, aki most tartja, akkor azt Isten éltesse. Ez a Veronika, ezt úgy hívták, hogy Giuliani Veronika, és ez egy kapucinus Clarissa apáca volt, stigmatizált apáca. 1700-as években élt. Ugye tudjuk, hogy az Anyaszentegyházban ez egy ritka, de nagyon ütős ajándék, a stigmatizáció ajándéka. Szent Ferencnek is volt. És nekünk is vannak stigmáink tulajdonképpen. És ezek nagyon fontosak, mert ezek azok a sebeink, amiket kaptunk, és amiket elfogadtunk, és földolgoztunk, és fölajánlottunk. És amikor majd eljön a nap, hogy oda kerülünk Jézus elé, akkor Jézus ránk néz, és ezekről fog minket megismerni. Nem arról fog megismerni, hogy hány diplomát szereztél, hány nyelven beszélsz, milyen kocsid van, milyen fajta iPhone-od van éppen aktuálisan. Vagy még akár hogyan sikerült a családi életed, mennyire voltál kiváló apa vagy anya. Nem. Ezt egyetlen egy dolgot fog tőlünk kérni, hogy mutasd nekem a sebeidet. És ezekről a sebekről fog minket megismerni. Ez a mai napnak egy tanítása lehet erről a stigmatizált szentről, hogy ezek drága kincsek. Ezekre vigyázni kell, és amiről már Péter atya is beszélt, meg amit előkerül ebben a levélben, hogy furcsa módon az Istennél nem az, furcsa még szerencse, hogy nem az számít, ami a világ szemébe. Tehát, hogy ami a világ szemébe te befutott és sikeres ember vagy, és egy szép karriert tudhatsz magad mögött, vagy azon vagy éppen, vagy áll előtted, az Istennél a szép karrier az más jelent. Ez egy kicsit olyan, mint a Szentkúti szüzanya, az egy picit más, mint a homokomáromi szüzanya, egyfajta szüzanya van mindegyik ugyanaz, de a Szentkúti az öltöztetős. És a különböző ruhái vannak, amik a megfelelő ünnepekhez a színt adják. Például most ilyen fehér szín van rajta, Sarlós Boldogasszony volt a legutóbbi ünnep, előtte meg egy piros, egy bordó volt, mert pünkös volt. És ezeket a ruhákat, ugye ez a középkorban volt, jött divatba, méghozzá virágzó középkorban, amikor általában uralkodók és arisztokraták a mennyasszonyi ruháikból készítettek, azt adományozták oda, és abból készítettek a szüzanyának ruhát.
Hát most már ezek az uralkodók, meg az arisztokraták megfogytak, pláne így mi ezen a vidéken nálunk. De a ruhákat azt egy mennyasszonyi ruhaszabó nő, mesternő készíti, ingyen. És ehhez mindig az a lelki tanítás szokott fűződni, hogy mi már megtanuljuk kiskorunkban, hogy kisfiam, kislányom, tanuld meg, az életben semmi sincs ingyen. Semmi. Az életben nincs. De az Istennél meg igen. És ez a ruha adományozás, ez erre utal. Hogy az Istennél nem tud megvenni a dolgokat. Kiérdemelni, ezt úgy helyek közzel, tudjuk, erről megosztanak a katolikus és a protestáns vélemények, ennek ellenére az Istennél a dolgok alapvetően az ingyenesség elvén működnek. És például ez Szent Ferencet is nagyon lenyűgözte, annak idején ez is megtetszett neki az Istenben. Úgy van. Vissza akkor a levélre. Ugye ebben a atyai szívvel levélben a pápa beszél arról, hogy Szent József a szeretett apa. A szeretett apa, mert hogy ő Máriának a férje és Jézusnak az apja, és ő az egész üdvtervnek a szolgálatában áll. Ez az üdvterv, meg az üdvösség, ez elő szokott kerülni akkor nálunk a kegyhelyen, ugye most mindig abból indul ki az ember, amiben él, hogy oda az emberek sokszor jönnek kérni. És egészen különböző emberek jönnek kérni. Hogy ez ugye a kegyhelyeknek sajátossága. Nyilván Homokomáromnak kicsibe, Szent útnak nagyba, hogy abszolút nem csak az ilyen templom küszöbkoptató, ilyen kőkatolikusok járnak, hanem mindenféle ember jár. És mindenféle társadalmi rétegből, nép, etnikumból, mindenből. És jönnek, mert valami az Isten miatt általában valami baj van, de nem föltétlenül. És hogy jönnek kérni, meg mi is néha kérünk, és utána el vagyunk esedve, hogy miért nem teljesíti az Isten azt, amit én kérek. Pedig az Isten teljesíti az én kéréseimet, az összes olyan kérésemet teljesíti, ami az én üdvösségemre szolgál. És akkor itt jön a ifjú, de honnan tudjam én, hogy mi szolgál az én üdvösségem? És akkor erről még majd ma lesz szó, hogy azért erről lehetnek ám sejtéseink, hogy mi szolgál az üdvösségemre, és hogy ezek a sejtéseim, ezek mennyire jók, ez nagyjából attól függ, hogy az Istennel mennyire vagyok élő kapcsolatban. Napi kapcsolatban. Mert ezt a napi kapcsolatot, ezt úgy veszélyezteti sok minden. Aki úgy nem olyan nagyon, mondjuk tér meg, senki nem tér meg, mindenkinek szüksége van a megtérésre szinte naponta, ettől függetlenül elsodor minket az élet, elsodorja az embereket az élet, a napi gondok, a bajok, és egyszerűen nincsen idejük az Istenre. Máskor megtörténnek nagy dolgok, mondjuk ide jössz a THR-re, és eltalál a kegyelem, puff, és úgy érzed, hogy hú, hát ez nagyon jó dolog történt vele. És úgy most már itt minden oké, és fél méterrel a föld felett közlekedsz. És igen, ám csak aztán hazamegy. És itt villámgyorsan sikerült talajt fogni. És akkor nyilván egy ilyen THN-nek és minden zarándoklatnak a döntő része az nem annyira itt zajlik, hanem a döntő része akkor zajlik, mikor hazamész. És amikor majd, hogy amikor vissza a szokott körülmények közé, a szokott arcok közé, az unásig ismétlődő zsákutcák közé, amikbe általában bele szoktál sétálni, hogy vajon ott akkor változik-e valami? Hogy vajon elképzelhető-e az, hogy majd miután hazamentél, akkor utána egy héttel valaki megkérdezi tőled, hogy hát te veled meg mi van, te hol voltál? Hát olyan THN-en voltam, miért? Hát mintha azóta egy kicsit normálisabb lenni. Lehet veled beszélni, nem hisztizel, mit tudom én, nagyvonalú vagy, megbocsájtasz, stb. Tehát, hogy minden ilyen zarándoklatnak, meg ilyen THN-nek is, meg lelki gyakorlatnak a döntő része az ott van. Igen. Úgyhogy Szent József, aki az üdvtárs szolgálatában áll, és ugye hallottuk szintén már többször ezt az elmúlt napokban, hogy menjetek Józsefhez. Ugye ezt az ószövetségi Józsefre értik, ugye menjetek Józsefhez, mert ő ad nektek gabonát. Mert akkor nem fogtok éhen halni, hogyha hozzá mentek. És ugye az új szövetségi hagyomány az nagyon erősen utalt erre. A két József, az nem véletlen, hogy ezeket összekapcsolja, sőt, azt mondja a pápa itt, hogy gyakorlatilag Szent József az a pánt, amelyik összekapcsolja az Ó és az Új Szövetséget. Ferenc pápa azt mondja, hogy ő minden nap a laudes reggeli zsolozsma után elmond egy imádságot, egy Szent József imát, ami egy 19. századi imakönyvből van, és nem rossz ima egyébként, rövid, úgyhogy elolvasom. Így szól az imádság. Dicsőséges atyám, Szent József! Neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat. Segíts meg ebben a gondterhelt nehéz időszakban. Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak. Drága atyám, minden bizalmam benned van, senki sem mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, mivel te mindent eléredsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy olyan nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad. Amen. Lehetetlen dolgok, azok meg elég gyakran akadnak körülöttünk is, amiket nem tudunk mi megoldani, de szerencsére a Jóisten mindenható. És mivel mindenható, ezért minden dolgot meg tud oldani. Nem biztos, hogy rögtön megfogja, mert mi azt kérjük. Lehet, hogy egy kicsit hagyja a dolgokat, ennek ellenére meg tudja oldani. És ugyanígy az én dolgaimat is meg tudja oldani. Tehát, hogy nagyon gyakran az ember föltartja a kezét a saját hülyeségei előtt, a függőségei előtt, a gyöngeségei meg a hibái előtt, elfeledkezve arról, hogy az Isten mindenható, és neki még én sem vagyok akadály. Még arra is képes, hogy engem megváltoztasson, hogy engem alakítson, kérdés, hagyom ezt. Aztán a pápa arról beszél, hogy Szent József gyöngéd apa, és akkor idézi a gyönyörű Ózeástól, 11. fejezetből, 3. 4. verset, hogy pedig én szinte dajkája voltam Efraimnak, a karjaimba hordoztam őket, és ők mégsem ismerték el, hogy én vagyok az orvosuk. Emberi kötelékekkel, a szeretet bilincseivel vonzottam őket, olyan voltam hozzájuk, mint aki az arcához emeli a csecsemőt, és lehajoltam hozzá, hogy ételt adjak neki. Ahogyan József ételt adott Jézusnak, és ahogyan József arcához emelte a csecsemő Jézust. Istennek ez a gyöngétsége, ez egy fontos sajátossága. És tehát az, hogy Isten, amikor jön hozzánk, akkor az ajtó mindig csendbe kopogtat. Soha nem rúgja be az ajtót. Néha lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez most akkora volt, hogy tényleg szinte rám rúgta az ajtót, de még azt is tapintatosan teszi. Hogy ezek az ószövetségi versek, meg az új szövetség számtalan helye, az mind arra utal, hogy alapvetően ugye a megroppant nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki, hogy Jézus tapintatos. Ezért fontos az, hogy mi, amikor mi valami miatt nem vagyunk tapintatosak, akkor mindig legyünk egy kicsit gyanakúak saját magunkkal szemben. Mert Isten tapintatos. Ha én nem vagyok tapintatos, akkor annak valami nagyon-nagyon jó alapja kell, hogy legyen, és nagyon jól meg kell tudnom indokolni, és akkor se biztos, hogy megáll. Ez ugyanolyan dolog, egy picit hasonló ahhoz, hogy a Szentlélek ajándékai közül az egyik legcsodálatosabb ajándék a humorérzék. Csak ezt úgy nem szoktuk közéjük sorolni. Ugye valamilyen Szent Tamás meg a tomisták annak idején, ugye a 13. században ezt kihagyták. Mondhatnánk, hogy hibá, Szent Tamás ezt elnézte. De nem nézte el igazándiból, meg eleve nyilván nem is az ő abban az időben ezt egy picit talán másképp fogták fel. A humorérzék azt gondolom, hogy nagyon fontos, nagyon szorosan kapcsolódik az lelki erősséghez és a bátorsághoz. Tehát, hogy ez egy hatalmas ajándék, hogyha tudod humorral venni a dolgokat, ha tudsz ironikus lenni, ugye az keresztény iróniának egyetlen egy megengedett formája van, az önirónia. És ez sokat segít abba, hogy ne horgonyozzál le nagyon magadnál. Tehát, tehát önirónia, saját magad hülyeségein tudjál röhögni, és fölismerd időben a hülyeségeket, ne ragadj le bennük, mint abszolút igazságok, mert nem azok, vagy nagyon ritkán azok. És szintén a humorérzék az, ami segít nagyon sokszor abban, hogy a feszültségeket tud kezelni magad körül. Hogy egy helyzet, Igen, saját magadat is tud, tehát abban, hogy türelmes tud lenni, amikor jönnek gyónni az emberek, Szentkúton sokan gyónnak. Hála a jó Istennek, és ez egy óriási nagy vívmánya, ha úgy tetszik, a magyar egyháznak, szemben más tőlünk nyugatabbra lévő egyházakkal, hogy a papság, meg egyáltalán a hívek az elmúlt 40-50 évben nem szoktak le a gyónásra. És nem szoktatták le az embereket se. És hála Istennek jönnek, és a gyónások, és hogy nem csak olyan, tehát hogy mindig vannak mély gyónások. Meg eleve nehéz azt úgy különböztetni, hogy most mély gyónás, nem mély gyónás, megszokásból van, vagy nem megszokásból van. Nyilván látszik, de a megszokásból való gyónás is lehet lelkileg hasznos. Éppen úgy, mint ahogy a rendszerességre, még visszatérve itt a gyónásnál, meg a hazatérésnek a dolgára, meg a rendszeres Isten kapcsolatra, hogy mit is jelent az, hogy rendszeres szentség élet. Tehát az azt jelenti, hogy naponta imádkozok, ami nagyjából megvan. Azt jelenti, hogy vasárnap ott vagyok a Szent Misén és áldozok, és hogy a szent gyónásomat legalább másfél-két havonta elvégzem. Hogyha ez a három, ez nincs meg, akkor a széknek hiányzik egy lába, hogy három lábú szék nem billeg. De hogyha az egyik lába hiányzik, akkor már billeg, sőt fel is borul. Tehát, hogy akármilyen nagy ajándékokat kapsz, akkor is szükség van arra, hogy ez a fajta hűség, ez a fajta rendszeresség, ez meglegyen. Mert ha nincs meg, akkor egyrészt, na, akkor szétcsúszol, ennyire egyszerű a dolog. És elveszíted az Istennel való élő kapcsolatot. Úgyhogy ez a gyónásra visszatérve, a türelem. És nagyon-nagyon sokszor olyan, hogy türelmetlen voltam. És nyilván az emberek türelmetlenek, mert az élet ilyen. Mert ezerféle dolog, mert sok feszkó van az életben, és az emberek nehezen veszik, meg ki vannak készülve, agyilag zizik, meg egyáltalán. És azt gondolom, hogy nyilván az, hogy tehát egyrészt az Isten tényleg mindenható, és ő még az én türelmetlenségeim fölött is úr. De persze, ahogyan Szent Tamás mondja, grácia supponit naturam, vagyis a kegyelem a természetesre épít. És hogyha te süketül élsz, és nem alszod ki magad, állandóan belemégy az éjszakákba, nem pihensz eleget, nem eszel rendszeresen, stb., akkor persze, hogy türelmetlen leszel, mert a tested az föllázad. Teljesen egyértelműen. Úgyhogy egész biztos, hogy az első lépés, hogyha szeretnél egy kicsit türelmesebb lenni, az azzal kezdődik, hogy egy picit rendet raksz az életedbe, hogy ugye közelítsen a káoszból a kozmosz felé. Tehát a teljes összevisszaságból a rendezettség felé. És ez az első lépés. És nyilván a második lépés meg az, hogy kérni a Jóistentől a humorérzék ajándékát, hogy tudd ezeket kezelni, hogy egy kicsit fölkészülni az adott szituációkra, ne menjél bele ugyanabba a helyzetbe újból, fölöslegesen, meg hogy tényleg az a fajta bölcsesség legyen meg benned, amit megint nem lehetetlen, hogy meg tudj állni egy pillanatra, és el tudj gondolkodni azon, hogy most érdemes ezen most fölkapnom a vizet, vagy nem érdemes. És hogyha ez a lépés megvan, akkor már győztél. Mert akkor már kezedbe tartod a szituációt, akkor már nem sodornak el az indulatait, hanem akkor már megvan az a helyzet, és tudsz majd különbséget tenni, hogy mi az, ami lényeges, és mi az, ami lényegtelen. És ez maga a bölcsesség meg Jézus, aki ugye tudjuk, ott ül a szüzenyának a térdén. Jézus számára Isten gyengétségét Szent József mutatta meg, ő tanította meg erre, mert ugyanis, mint minden zsidó ember, József is, Jézus is rendszeresen imádkozták a zsoltárokat, a 103. zsoltár 13. verse és a 12. verse, ez a fajta gyengétség, ez az imádság, azt mondja, amilyen messze van a kelet a nyugattól, olyan messzire veti tőlünk a gonoszságainkat. Mint ahogyan az atya könyörül az ő fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik. És nyilván az őt félik, az azt jelenti, itt értsd jól a félt, az akik ő benne hisznek, akik ő benne bíznak. Igen. Olvastuk itt ezt az imádságot, amit a pápa szokott imádkozni, és akkor nyilván itt az jön újból egy nagy téma és egy kérdés, amire megint lehet válaszolni, hogy milyenek az én imádságai. Hogy én most hol tartok az imádság iskolájában. Szoktunk ezzel panaszkodni. Nem tudok jól imádkozni. Ez egy viszonylag hosszú állapot. Ugye azt is lehet mondani, ilyen, hogy a jól imádkozó szerzetesek, azok a kriptában vannak mind. Tehát, hogy akkor fogsz tudni jól imádkozni, majd az ugye a végére fog beérni. Lehet közbe-közbe egy-két kis oázis, az elképzelhető, de egyébként alapvetően ez egy küzdelem végig azzal, hogy mindig, amikor változik az élethelyzeted, a korba előre haladsz, vagy egy új szituáció jön, akkor lehet, hogy újfajta imádságra van szükség. Lehet, hogy a régiek már nem válnak be, hanem akkor találni kell valami mást. És és addig jó, ameddig ez a fajta keresés nem fáradsz ebbe bele. És amíg nem legyintesz magadra, nekem úgyis mindegy. Mert az Isten ugyanis nem legyint rád. És ez jó. Úgyhogy ezért fontos, hogy tarts ki a keresésben, és hogy szoktuk azt mondani, emlékszem, amikor Miskolcon kollégisták voltunk, akkor szerencsések voltunk, mert két ágyas szobákban voltunk, és hát időről időre cserélés volt, és akkor elhangzottak ilyen kijelentések, hogy az ember olyanná válik, amilyennel lakik. Mindig befolyásolja a lakótársa. A közösségen belül is van ilyen, hogyha az ember közösség, az ember olyanná válik, amilyenekkel együtt van. És ez egy igaz az imádságra is. Az ember olyanná válik, amit imádkozik. Meg ahogyan imádkozik. Tehát fontos az, hogy imádkozzál. Kérdés tehát az, hogy milyenek az én imádságaim. Szent József a gyöngéd apa, ugye ahogyan mondtam, hogy rendszeresen hallotta ő azt a zsinagógai imádságban, de ott második törvénykönyv Zsoltárok, hogy Isten gyöngéd Isten. És azt mondja a 145-ös Zsoltár 9. vers, hogy gyöngétsége minden teremtményre kiterjed. És ez majd többször megint előjön a minden teremtményre kiterjed, hogy a gyónásunk az nem csak annyit jelent, hogy bocsánatot kérek Istentől, hanem egyrészt jelenti azt is, hogy én is megbocsátok neki. Ezt nem szoktuk nagy dobra verni, mert rendes katolikus azért, hogy hozamosabb ideig nem haragudhat az Istenre. Hát ő az én szerető uram, hát hogy haragudnék rá? De azért néha csak haragszok. És ez ezt is jelenti, hogy megbocsájtom neki azt, hogy amiről megint volt már itt szó, hogy ez pont velem történt, és pont így, és pont most, és hogy miért nem a másikkal. Ugye általában ezek szoktak így előjönni. És ez fontos, hogy az ember ezt így ki tudja mondani, hogy az Istennek, hogy megbocsájt, hogy tiszta lapot ad neki. És a megbocsájtásnak ez egyik iránya ez. A másik iránya, ami még egy kicsit nehezebb, hogy saját magamnak megbocsájtani. Hogy lehettem hülye. Előfordulhat. És hogy az Isten mégis ezzel együtt fogad el engem. Tehát, hogy a helyzet az, hogy maximalisták, mi sokszor vagyunk maximalisták, de az Isten minden, csak nem maximalista. És soha nem mondja azt, hogy majd, ha te leszel a legjobb gyerek, a legkiválóbb feleség, a legjobb szakácsnő, de otthon, mit tudom én, sorolja így, hogy majd akkor fogok veled foglalkozni. Hanem most foglalkozik velünk, ahogy vagyunk, éppen, így. Ez amúgy is sokszor kísértés, hogy az ember eltolja magától a jövőbe a dolgokat, hogy majd jó lesz akkor, ha majd ez lesz, meg ha majd az lesz, akkor majd jó lesz. De ez csalóka nagyon, mert azt mondja a latinoknak volt egy ilyen közmondás, hogy carpe diem, élvezd a napot. És ezt lehet így is, úgy is érni, ennek van egy keresztény értelme, ami azt jelenti, hogy élj a mában két lábbal. Ugyanis csak ez a pillanat van a kezedben. Se a reggel, amikor itt imádkoztunk, az már nincs, mert elmúlt, se az este nincs még, mert az meg majd jön. Hogy sokszor az ember tud úgy élni hosszú időn keresztül, hogy a jövőbe él, hogy nem a mában él, hogy nincs két lábbal a föld. És hogy ez is egy nagyon, nagyon lényeges dolog, hogy próbáljuk meg tehát, hogy Isten most hív engem arra, hogy boldog legyek. És most hív teljes élet, nem holnap, meg nem majd akkor, ha ez lesz, meg az ezt csinálja, ez meg amaz csinálja. Nem, nem, nem. És hogy valaki egyszer azt mondta, hogy így a boldogságról volt, a munkahelyi légkörről volt szó. És azt mondja, hogy a munkahelyi légkör alapvetően tőlem függ. És igaz. hogy nagyon-nagyon lényeges az, hogy én magam hogyan állok a dolgokhoz. Tehát Isten a mai napon hív arra, hogy teljes életet éljek. A mai napon hív arra, hogy boldog legyek. Hogy boldog, mit tudom én, THN-es legyek meg, szerzetes legyek meg, meg akárki, nem holnap is, nem holnap után, és nem köti semmilyen föltételhez, se testihez, se lelkihez. Túl sokszor gondoljuk azt, hogy Isten csak a jó, amiről volt szó, hogy csak a jó és a győztes oldalunkra számít. Míg valójában pontosan nem, hanem hogy a terveinknek a többségét gyöngeségünkön keresztül és ennek ellenére valósítja meg. Amiről megint volt már szó. Hogy nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy hát, hogy kudarc, becsődölt a dolog. Szentkúton van a szabadtéri misézőhely. Elég szép hely egyébként, ugye voltatok már ott. És ott szoktam ezt elmesélni, hogy volt egy látomás valamikor a 30-as években, méghozzá egy apácának a látomás, azok még, bocsánat, de azok egy kicsit még veszélyesebbek szoktak néha lenni, de szerencsére itt volt egy fék is benne, és az volt a látomás lényege, hogy a Szentkúti templom fölé építeni kell egy bazilikát, úgy, mint sok helyen van a világban, hogy a kicsi templom fölé egy nagy templomot, hogy beférjen a sok ember, födött helyen legyen, stb. De persze ugye a ferences előjáró is mellé állt ennek a látomásnak, és támogatta. De ebben nem az egész csapat nem támogatta. Tehát általában szokott lenni minden normál közösségben, hogy vannak bizonyos kérdések, amikben nem egyeznek teljesen. És a csapat másik fele se támogatta ezt a kérdést, és amikor 3 év múlva választásokra került sor, akkor nem választották újra ezt az előjárót, vagyis a bazilika projekt az bukott, annál is inkább, mert közbött a gazdasági világválság, és ami összegyűlt pénz, az kevés volt, a tervek elkészültek, de nem készült el a bazilika. És ugyanakkor ott állunk most majdnem 100 évvel utána a téren, és akkor ott van egy oltár, ott vannak a padok, ott van az égbolt, a plafon, ott vannak a fák, az oszlopok, hát ez tisztán egy bazilika. Tehát, hogy egy természetben lévő bazilika, hogy sokszor van ez így, nagyon sokszor van így, hogy a mi látszólag becsődött projektjeink, azok jobban sültek el, mint azt mi elgondoltuk. Mert az Isten az ilyen görbe vonalakkal tud egyenesen írni. És most csak a kérdés az csak az, hogy mennyi idő kell, hogy elteljen, hogy én ezt felismerjem. Tehát, hogy mennyi az az idő, ameddig ülök és kesergek, és sajnálom magam, és siratom a terveimet. És mikor jön el az a pillanat, amikor egyszer csak ugye ez leesik a tantusz. Ugye a tantusz, ti már nem tudjátok, mi az a tantusz. Régen nem volt mobiltelefon nem volt. Hát emlékszem, egy heves megyei faluban még a 70-es években is egyetlen egy telefon volt az egész faluban, a rendőr őrse. És az is úgy volt, hogy ki volt ürítve egy szoba, és a szoba közepén egy asztal, és azon volt a telefon. És akkor ha valaki telefonálni akart, akkor oda jött be, és onnan lehetett ilyen tekerős telefonnal telefonálni. Na a lényeg az, hogy volt aztán egy tantuszos időszak is abban az időben, amikor külön ilyen kis érmét lehetett venni, bedobtad, és akkor telefonáltál, ha leesett a tantusz, de nem mindig esett le. És akkor mit csinált az ember? Akkor ütötte az ember a telefont, verte, hogy hát ha leesik, meg ilyesmi. Tehát a tantusz, meg mindenféle ilyen, tehát pénzérme, ezt helyettesített. Ez itt a kérdés. Mennyi idő alatt esik le? Tehát, hogy mikor tudod felismerni azt, ami történt veled, rossz, csőd, totálkár, gáz, szégyen, hogy valójában abból az Isten valami jót hoz ki. És ez a távolság milyen rövid, amikor ha jó vagy, ha sikerül az Istennel való élő kapcsolatodat, hogy is mondjam, úgy rendbe tartani, vagy fönntartani, akkor ez egész rövid lesz. Ha nem, akkor lehet, hogy évek telnek el a szenvedésben. Fölöslegesen, mert nem kéne. Úgyhogy ismét ez is pontosan ettől függ, hogy a rendszeres szentségi élettől, a rendszeres Isten kapcsolattól, mennyire élő a kapcsolatod vele, hogy milyen hamar esik le ez a bizonyos tantusz. Ha azt mondja még itt a pápa, hogy a másikra mutogatás, a másik megítélése igen gyakran annak jele, hogy képtelenek vagyunk saját magunkat elfogadni, és irgalmatlanok vagyunk. Ugye ismerjük ezt jól, mindenki hülye, csak én vagyok a helikopter, ezt szoktuk így mondani, amikor elromlik valami, ez is, az is rossz a szerszám, stb. Mert ugye itt jön még az előbb vissza a Jónás témához, hogy a kiengesztelődésnek az irányai az Istennel, oda-vissza, saját magunkkal, hogy megbocsájtunk saját magunknak. Ha már ez megvan, akkor utána már a másiknak való megbocsájtás az egy kicsit könnyebb, és de az sem mindig azért egy egyszerű játék. Annál is inkább, mert néha hamis módon képzeljük, hogy mit jelent a másiknak megbocsájtani, és azt hiszük, hogy ha én megbocsájtok neki, akkor majd ő is megfog nekem. Vagy igen, vagy nem. Nem mindig jön be. Aztán azt hiszük, hogy ha megbocsájtunk, akkor majd minden visszaáll úgy, ahogy volt. És ugyanolyan jó lesz. De nem mindig van ez így. Tehát, hogy picit maximalisták vagyunk a megbocsájtás terén is, a saját érzéseinkkel, meg a helyzettel kapcsolatban, és elfelejtjük azt, hogy a megbocsájtás az elsősorban, elsően az itt bent történik. És hogyha én ki tudom azt mondani itt belül, hogy én megbocsájtottam neki, de esetleg ezt még nem tudom kifejezni, ő meg esetleg pláne nem tudja kifejezni, mert mondjuk még itt se tart, lehet. Ez már elég, ez az első lépés. Itt bent megszületett. És lehet, hogy ennél nem kell több. Lehet, hogy ez egy sokáig elég lesz. Lehet, hogy majd fogok tudni tovább lépni. Az is lehet, hogy Isten megadja azt, hogy helyreálljanak a dolgok. De az is lehet, hogy nem adja meg. Ennek ellenére a megbocsájtás megtörtént. A másikkal szemben is, ugye a harmadik, illetve a negyedik irány, ugye Istennel, saját magunkkal, a másikkal és a teremtett világgal. Ez is egy nagyon lényeges dolog, a teremtett világ. Ugye a teremtett világhoz sok minden hozzátartozik. Emlékszem, réges-régen még volt a közösség, a nyolcbés közösségnek egy ilyen ősidőkben készült, ilyen rajzos meséskönyv, azt hiszem talán, nem tudom, Serafimról, vagy igen, és akkor ugye abban van, hogy ilyen képregény. Csak ki sikerül nyögni. És a lényeg az, hogy ott van, hogy egy szerzetes ver be egy szöget, és akkor jön ez a megtérésben lévő főhős, és azt mondja, veri befele a szöget, azt mondja, igen, a kíváncsi arra vagyok, hogy mi lesz, hogyha az ujjára üt, mit fog akkor mondani? Hát most nyilván általában a szerzetes sem mond sokkal másabbat, mint a többi ember, mint amikor az ujjára üt, de mégis, amiről itt szó van, az inkább az, hogy a teremtett világ részei a szerszámok, meg a dolgaim, hogy azok nem, tehát hogy a számítógép, amelyik ugye tudjuk, hogy nem vágyaink, hanem utasításaink szerint működik, vagy ugyanígy a kalapács, a többi dolog, hogy azoknak megvan a törvénye a dolgoknak, és hogyha én nem tartom be, mert például kapkodok, nem figyelek oda, akkor az kifordul a kezemből, akkor kárt teszek magamba, nem fog sikerülni, amit csinálok, stb. Tehát, hogy fontos dolog az, hogy a kiengesztelődésemnek a része az is, hogy a teremtett világa, ugyanígy az állatok is, meg minden, ezek a dolgok, nekik is megvan a maguk törvénye, és nem fognak az én kényem, kedvem, meg hangulataim szerint működni, hanem a saját törvényeik szerint működnek, amit nekem tiszteletbe kell tartani, amivel nekem ki kell engesztelődni. Ezt jelenti a teremtett világgal való kiengesztelődés. Most nem tudom, hogy aki éjszakai imaórán volt itt most, hogy voltak-e pelék? Nem voltak pelék? A pele egy kicsi kis állat, ilyen ilyesmi méretű, és amikor még itt voltam sok évvel ezelőtt, mert a nővérek biztos tudják, az éjszakai imórán a pelék előjönnek az oltárba, és úgy rohangásznak úgy körbe-körbe. Kicsit elvonja az ember figyelmét így az oltári szentségről, de nem olyan, meg lehet utána szokni, ők ott közlekednek, mi meg itt szentséget imádunk. És nyilván ez is egy kicsit az, hogy a pelék azok itt itthon vannak. Itt vagyunk az erdőben. Tehát, ha úgy tetszik, mi vagyunk a vendégek, nem ők. Tehát ők itthon vannak. Ergo most én kezdhetek idegeskedni, meg csapkodni a peléket, minek? Ott vannak, jó. Úgyhogy, tehát kiengesztelődni a teremtett világgal, ez is egy fontos része a kiengesztelődésnek. Ami most kérdés, amit lehet választ, az kettő, az egyik az, hogy az én gyónásaim milyenek. Tehát, hogy ugye ez a klasszikus püspök, hogy amikor föltette a kérdést a papi
lelki gyakorlaton, hogy milyenek a gyónásaim. Utána azt mondja, egyáltalán vannak-e? Tehát, hogy vannak-e és milyenek? Ha előfordul olyan, hogy az embernek rossz emlékei vannak a gyónásról, mert éppen egy idióta paphoz került, aki nem hallgatta meg hülyeségeket mondott neki, vagy durva volt vele. És akkor emiatt esetleg hónapokig, vagy évekig nem megy gyónni, azért, mert azt mondja, hogy nem. Vagy mit tudom, vagy na, tehát, hogy ez is egy fontos dolog, hogy hogyan lehet ezen túllépni, tehát, hogy az én gyónásaim milyenek szoktak lenni. Az is egy veszély néha, hogy azt várom, hogy a gyónás után majd paf, és akkor és akkor megint a föld fölött, és micsoda lelki élmény lesz, és milyen szabadság, megszabadultam a bűneimtől is, és ez nincs mindig. Ez is megint olyan dolog, hogy ezek ajándékok, és az ajándékot nem lehet kikövetelni. Nem mondhatom az is, hogy nekem jár. Nekem igenis kell, hogy a gyónás után én érezzem azt, hogy most én szabad vagyok a bűneimtől. Vagy érzed, vagy nem. Lehet, hogy megkapod ezt az ajándékot. Lehet, hogy nem. Nem biztos, hogy mindig. De ennek ellenére a rendszeres gyónás az nagyon fontos, mert teljesen fölösleges azokat a terheket cipelned magaddal, amiket le is tehetnél. Miért nem teszed le? És ugyanígy a rendszeres szentség életben az, hogy vasárnap áldozzál. Nyilván van, aki nem tud áldozni, mert az élethelyzete olyan, de nagyrészt azért tudnánk, de nem mindig élünk vele. Különösen akik ilyen hagyományosabb vallásosságban nőttek fel, azoknál sokszor előfordul az, hogy misén ott van, de nem áldozik. Mondvá, hogy hát mert nem gyóntam. Akkor az ember rögtön, miért nem gyóntál? Jó, persze sokszor van az, hogy pláne vidéken nem lehet, mert a pap rohan, három miséje van, egyik templomból ki a másikba be, nincs idő gyónni. Ennek ellenére, ha az ember kitartó, akkor biztos, hogy fog tudni találni időt. De az is egy nagyon lényeges dolog, hogy nyilván, hogyha az embernek halálos bűne van, akkor ne áldozzon. De ahhoz, hogy halálos bűnt kövessünk el, ahhoz rendesen össze kell szedni magunkat. Tehát azt nem szoktunk csak úgy ripsz-ropsz elkövetni. Mert a halálos bűn az azt jelenti, hogy tudva és akarva Isten ellen döntök. Ezt nem nagyon szoktuk így. Megvannak a hülyeségeink, stb., de azok nem tartoznak ebbe a kategóriába. Vagyis, hogy nem jó szokás az, hogyha csak gyónás után áldozom. A Szent Mise, az Úr Jézus itt, vasárnap. Jön, az Úr Jézus fönt, mennyországba, reggel föl kell már, süt, főz, minden, elkészíti neked a lakomát, te eljössz, és akkor nem eszel. Durva. Nem szép dolog. Tehát, hogyha te se örülnél neki, hogyha te meghívsz valakit egy vacsorára, ha eljön, és akkor nem eszik. Miért nem eszel csak? Szóval, hogy az úgy teljes a Szent Mise, hogyha az ember áldozik, és az egy nagy luxus, hogy te azt mondod, hogy nem. Mert hogy is mondjam, elszalasztod azt a lehetőséget, hogy azt az erőforrást, amit jelent az eukarisztia itt a szívedbe, hogy azt magadhoz vedd. Miből fogsz élni a következő héten? Mi fogja adni az energiát ahhoz, hogy tud türelmes lenni? Meg hogy el tud viselni a saját magad és a mások hülyeségeit? Csak az, hogyha az Úr Jézus ott van. Pápa utána folytatja, Szent Józsefről, az engedelmes apáról beszél, és azt mondja, hogy Isten a terveit álmokon keresztül tárja fel Józsefnek, és akkor itt felsorolja, hogy mik voltak azok a fontosabb álmok, amikor például az angyal azt mondja neki, hogy ne félj feleségül, ugye ne félj már tegnapi májusban, ne félj feleségül venni Máriát, és József engedelmeskedik, nem fél. Aztán, mikor azt mondja neki, hogy kelj fel, indulj, vedd a gyereket, és menj Egyiptomba. És József még akkor éjjel elindul. Nem mondja azt, hogy jó van, atya, figyelj majd reggel, most hagyj aludjak már egy kicsit még. Hanem föl kell, és elindul, és megy. És ez egy kicsit ez a fajta készség, ez arra emlékeztet minket, hogy az Úr Jézus a keresztfán azt is mondja nekünk, többek között, hogy figyelj csak ide, én megváltottam a világot. Nem tudom, te mit csinálsz. Tehát, hogy nagyon sokszor az ember lebénul, pláne amikor ilyen szétcsúszott állapotban van, de nem csak. Hogy mikor enged a lustaságnak, meg szétfolyik az ideje,
hülyeségekkel tölti el, nem tud nekiállni egy munkának, aminek már nagyon neki kéne, mert utálja, és azért nem szereti csinálni. Tehát, hogy egyszerűen, hogy ez a fajta bénaság, ez sokszor erőt vesz rajtunk, és ez bűn. Hogy Jézus az arra szólít minket, hogy induljunk el, és hogy vele együtt a világnak a szebbé tételében, hogy a megváltás művét azt mi folytassuk itt, mi vagyunk az ő kezei, mi vagyunk az ő lábai. Tehát, hogy ez is egy lényeges üzenet ennek a fajta készségességnek, amivel József azonnal elindul. Aztán következő állam meg, hogy mikor hazatérés Egyiptomból, hogy most már hazamehetsz. Aztán az, hogy de ne Judeába menjél, hanem Galileába, mert Archelaos, annak a rókának a fia még él, és még veszélyes a gyerekre, ugye a Herodesnek. Tehát, hogy engedelmeskedik az angyali szónak. És akkor nyilván az angyalok, ugye az angyalát szoktuk mondani, meg kis angyalom, meg ilyen szép szavak vannak a magyarban, az angyalokkal kapcsolatban, de ez egy nagy kérdés, hogy például én hogy vagyok az angyalokkal. Tehát, hogy milyen a kapcsolatom velük. Vagy egyáltalán tulajdonítok-e jelentőséget nekik. Szentkuton gyakran szoktak jönni hozzám fotókkal. És akkor mutatják azt, hogy készült egy fotó, mit a kegyhelynek ezen az ember, és látom, hogy ott van rajta, hát látszik, az ott egy angyal. És akkor én mindig ezt szoktam nekik mondani, hogy hát persze, hát mi? Hát ez egyértelmű, hát hol lennének az angyalok, hanem Szentkúton? Hát persze, hogy ott vannak. Tehát, hogy, de nem csak Szentkúton vannak, hanem itt is itt vannak, tehát, hogy az angyaloknak a léte, az ugye katolikus katekizmus, ugye tudjuk, hogy néha nem állt elővenni, az egyszerűen benne van a hitünk része, hogy vannak angyalok. És hogy egy hitigasság, hogy vannak szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás angyaloknak nevez, és hogy ezek léteznek, mondja a katekizmus 328. pontja. És hogy értelmük és akaratuk van, személyes és halhatatlan teremtmények. És hogy az angyalok egész létük szerint Isten szolgái és hírnökei, mondja a 329-es pontban. Tehát, hogy Szent Ferenc is nagyon jóba volt az angyalokkal. Szent Mihály arkangyalnak van az a híres kegyhelye, a Garganon, ott Pio atya, ugye az a csizmának a sarkantyúja Olaszországban. És ott van egy híres Szent Mihály kegyhely, nem messze a Pio atya féle kegyhelytől, és Szent Ferenc oda elzarándokolt. Meg egyébként is jobban volt az angyalokkal, és az angyalok is jobban voltak Szent Ferenccel. Annyira, hogy van egy hely, úgy Narni mellett van, Spekoldi Narni, egy remeteség, ahol mutogatnak még most is egy nagy oszlopot, hogy a Szent Ferenc életrajzából ismerjük, hogy Ferenc az élete, hát, hogy élete vége, mit tudom, 31-hány évesen, már teljes, volt vagy 5 vagy 6 betegség, ami egy is elég lett volna, hogy kimúljon a világból, de élt, sokat szenvedett, és egyszer egy ilyen rossz napján egy angyal azon az oszlopon megjelent, és hegedült neki. Ugye ez az életrajzban benne van, de az angyalok vigasztalnak is. A következő kérdés tehát az lehet, hogy vajon én jobban vagyok-e az angyalokkal? Egyáltalán foglalkozom-e velük? Fontosak-e nekem? Aztán az engedelmessége Józsefnek, és ez is egy lényeges pont, hogy József az beleilleszkedik abba a sorba, amiben az egész Szent Család, Mária, Jézus és József, mind a hárman kimondták azt a saját életükben, hogy legyen meg a te akaratod, a fiát. Latinul. Ugye Mária kimondta Gábriel arkangyalnak, ott van fel, ott az, látod, az angyali üdvözlet. Gábriel arkangyal megjelenik a szüzanyának, hírül adja neki, hogy tőle születik a megváltó. És tudjuk jól, hogy a szüzanya nem ugrik Gábriel nyakába, hogy fú, mekkora ötlet, tényleg igazad van, hát miért ne tőlem születhetne a megváltó. Hanem először elgondolkodik, visszakérdez, és azt mondja, és utána egy kis hezitálás után mégis azt tudja mondani, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. És igazándiból minden zarándoklatnak és minden THN-nek az a célja, hogy ezt te is ki tud mondani az életedben, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. Vagyis, hogy ez egy hitaktus, hogy a hitedben egyet lépjél, hitlépés, hogy azt tud mondani, hogy legyen meg a te akaratod. És utána ebbe ki is tudjál tartani. Tehát Mária kimondja Gábrielnek, Jézus a Getsemáni kertbe kimondja az atyának, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tied, és József meg minden körülmények között kimondja, mert minden körülmények között engedelmeskedik az angyal szavának, és valójában Jézus, ahogyan az engedelmességet tudjuk, hogy a Józsefnek és Máriának való napi engedelmességből tanulta meg az atyának való engedelmességet, úgy ezt is, ezt a fajta Jézus, hogy ki tudta mondani a Getsemáni kerti igényét, annak az is az oka volt, hogy látta a saját apjától, hogy ő is ki tudta mondani a saját igényét. Kérdés. Én mikor mondtam legutóbb ki azt, hogy legyen nekem a te ígéd szerint? Hogy mikor volt olyan élethelyzet, amikor azt tudom, ezt így kimondtam. Igen. Pápa folytatja, Szent József az elfogadó apa. Szent József elfogadja Máriát anélkül, hogy előzetesen föltételeket szabna. Tudjuk, hogy ez erről már többször volt, szóval nem volt egyszerű. Mária teherbe volt, és nem kellett volna teherbe lenni neki, és ennek ellenére József az angyal szavára mégis igen mond. Ugye Szent József nem érti. Szent József végig nem ért semmit. Ez az érdekes. Amikor a keleti ikonokat láttok, születés ikon, akkor azokban van egy olyan típusú születés ikon, hogy ott van a barlang, ugye Mária fekszik, a kis Jézussal, barlang, csillag, betlehemi csillag, ugye a barlangnak a sötétje, szünet, és a szünet után József. József, aki általában ül, és így. Ugyanis már nem érti. Nem érti. És ugye azért van ő távol, teljesen kívül a barlangon, nem úgy, mint aztán az mindenféle ilyen mostanában kapható betlehemeken, hogy ott van ő is. A keletiek erre a hangsúlyt fektettek, meg nem, tehát hogy ők azt hangsúlyozzák ezzel, hogy Józsefnek nem volt köze Jézus test szerinti születéséhez. De egy picit ezt is hangsúlyozzák vele, hogy József nem értette, hogy miről van szó. Vagyis, hogyha József nem értett semmit, nekünk se kell elkeserednünk, hogyha mi se értünk sokszor, mindig mindent, hanem várnunk kell, hogy az a bizonyos tantusz lehessen. Úgy van. József az elfogadó apa. Nem értjük, lázadunk, elkeseredünk, ugye, és akkor újból visszajöttünk a tantuszhoz, amelyik lassan esik le. Kérdés, mikor volt, hogy gyorsan leesett? Volt-e már olyan? Emlékszem-e olyanra a közelmúltban, hogy történt velem valami, nem túl jó, nem világos, abszolút nem értettem, és hihetetlen gyorsasággal felismertem, hogy valójában nincs gáz, hogy az Isten újja ott van, és hogy ez jól sül el, hogy ebből valójában jobban jövök ki, mint ahogy ebbe belementem, mint hogyha a saját elképzeléseim szerint született volna. Úgyhogy ezt próbáld meg, erre próbálj meg visszaemlékezni, ha sikerül, jó, ha nem, akkor meg majd legközelebb sikerül. Úgy van. Tehát ez a fajta ez nem egyfajta ilyen passzív beletörődés, hanem egy aktív belesimulás az Isten akaratába. Ez a fajta elfogadás, ez a fajta fölismerés. Ugye itt a különbség, hogy nem csak úgy, jó, hát ez van, ráhagyom, sodródok az eseményekkel meg az árral, hanem tudva és akarva fogadom el az engem szerető Istennek a gondviselő szeretetét. Ez a különbség talán itt a sodródás és az aktív ráhagyatkozás között. Mátét 1.20-ban halljuk, ha igaz, hogy József Dávid fia ne félj, ugye megint a ne félnek a témája, hogy ez akkor is előjön többek között, amikor arra vagyok kíváncsi, hogy Isten akarata mi az életem. My way. By the way, my way. Hogy azt akarom csak kinyögni, hogy Az, hogy egy 15 és 35 év között minden normális katolikus fiúnak és lánynak egyszer legalább át kell, hogy suhanjon szerintem az agyán az a gondolat, hogy mi lenne, ha szerzetes lennék vagy pap. És ez nem hogy nem bűn, hanem ez tök természetes. A kérdés csak az, hogy ezzel mit kezdünk. Hogy el tudjuk-e hinni azt, hogy ez lehetséges. Hogy lehetséges az, hogy Isten egyedül be tudja tölteni a szívünket. Hogy lehetséges az, hogy ő boldoggá tud tenni minket a gyerek és a házastárs nélkül is. Lehetséges-e az, hogy a mi gyöngeségeinkkel együtt ezt végig fogjuk tudni járni. Tehát, hogy nagyon sokszor megijedünk ettől, és nagyon sokszor olyanok is nemet mondanak erre, akiknek nem kéne nemet mondani igazándiból. Ez persze az Isten nem akadályozza meg abba, hogy téged ne tegyen boldoggá más úton is. Csak lehet, hogy valójában ő meg már szeretett volna veled. Mert tudjuk azt, hogy az Istennél is ott van, nézd meg Jézus, Szent János evangelista odahajtotta az ő keblére a fejét. Tehát, hogy Jézusnál is megvolt ez, hogy volt, aki közelebb állt hozzá. Vagy másképpen viszonyult hozzá, és hogy van, akit arra hív, hogy csak én leszek neked. Másnak meg azt mondja, hogy nem, neked más utad van. És ugye tudjuk azt, hogy zsinat után vagyunk, nincs már status perfekcionis, a tökéletesség életállapota a szerzeteseknek. Egyébként is ez a tökéletesség életállapota a kánoni hagyományban is, ez mindig azt jelentette, hogy egy megszerzendő tökéletesség a szerzeteseknek. Csak a püspököknek volt, már teljesen tökéletesek voltak, de ezt Gábor atyától kell megkérdezni, hogy ő ez mit szól. Tehát a lényeg az, hogy nincs ilyen szempontból az, hogy most tökéletesebb vagy tökéletlenebb, de van sajátos hívás, amely sajátos híváson érdemes elgondolkodni. És van, akinek 18 éves korában tök világosan látszik, hogy mit akar csinálni az életben. Más meg 38 évesen, és halvány gőze sincs, hogy mi lesz vele. Meg egyáltalán merre tovább, mert különbözőek vagyunk. És hogy egy ilyen, nyilván, ugye tanultuk ezt, Ági tanult a jogból, meg a többiek is, akik itt vannak, jogod, Dóri, stb. Ugye az életállapot szabad megválasztáshoz a Krisztus hívők alapvető jogai közé tartozik, de ez egy relatív szabadságjog. Tehát, hogy én, nekem jogom van házasságot kötni, de csak akkor, hogyha találok egy más nemű szemét, aki erre igent mond, és azt mondja, igen, én is akarom, hogy te ezt a jogodat velem tudjad gyakorolni. Tehát, hogy ilyen? És ugyanígy van a hivatásnál is, hogy a közösség, vagy a papok esetében a szeminárium, meg az előjárói, azok ezt mérlegelni fogják, hogy te tényleg alkalmas vagy-e erre. Tehát, hogy ez egy hosszabb, kölcsönös egy folyamat, aminek végén ez megérlelődik, és az is nagyon fontos, hogy egy egyházhoz, egy helyi egyházhoz, mint mondjuk a Magyar Egyház, a szerzetesség hozzátartozik. És hogy amikor 1950-től 90-ig a kommunizmus miatt tiltva volt az, hogy nem lehettek szerzetesek, ezt a Magyar Egyház a mai napig nyögi. Mert ma sincs annyi szerzetes, amennyinek lenni kéne. Hogy egy egyháznak az, hogy az élő, hogy az valóban mozog a keze, mozog a lába, mozog minden porcikája, az is mutatja, hogy vannak benne szerzetesek. Sajnos ugye eltelt most már 30 év a rendszerváltás óta, és az elején volt egy nagy durranás, akkor hirtelen sokan lettek, aztán egy csomó ember elment, meg stb. És igazándiból nincs annyi szerzetes, amennyi kéne, ahogy halljuk folyamatosan, hogy az aratnivaló sok, a munkás meg kevés. Hogy az emberek, amikor Szentkúton is látja az ember, hogy vágynak arra, hogy beszéljenek olyan emberekkel, akik látható jelét hordják annak, hogy az Istenről tudnak neki esetleg valamit fölvilágosítást adni, hogy merre lakik, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a népben ez az érzék nagyon benne van, hogy függetlenül attól, hogy mit mondanak a teológusok, meg a szociológusok, meg a többiek, hogy ő neki szüksége van szerzetesekre, keleten is, meg nyugaton is. Nálunk is. Kérdés lesz neke, vannak-e olyanok, akik majd ezt a hívást, ezt valóban meghallják, és nem hajtják el azonnal maguktól. Ezt mint például én tettem, mert annak idején, amikor egyetemista voltam Miskolcon, akkor oda jártunk itt arra. Ugye ez is persze nyilván, mondjuk én nekem az volt az első ilyen élmény, És ezért gyakran előfordul az, hogy mikor főiskolások vagy egyetemisták jönnek hozzám gyónni, úgyhogy csak óvatosan vigyázva, akkor elégtételnek azt adom, hogy van közösséged, nincs közösséged. Jó, akkor kapsz 3 hónapot, és keresd magadnak egy közösséget, ahova kezdjél el járni. Mert ugyanis ez mondjuk egyetemi városokban viszonylag könnyebb, és nyilván akik itt vannak, azok mindenkinek van közössége szinte, gondolom. De lehet, hogy mégis van olyan, akinek nincs. És a kereszténység az meg nem egyéni sport, hanem az egy csapatjáték. És hogyha ha neked nincs egy olyan bázis, egy olyan közösséged, ahol olyan emberekkel vagy együtt, akik hasonló értékeket követnek, és hasonló irányba mozognak, akkor sokkal könnyebben el fogsz veszni, mint hogyha van. Ezért nagyon fontos az, hogy az embernek ebben az életkorban, amikor ti vagytok, középiskola, egyetem, főiskola, hogy legyen közössége. Akkor is, hogyha annak megvannak a nehézségei, de a közösség az egy fontos, és az egy jó dolog, úgyhogy hajrá, akinek nincs, az találjon, keressen és találjon magának. Úgy van. Hogy ezt most miért hoztam, mert ezt már nem tudom, de majd eszembe jut. Az a lényeg, hogy ezt elmondtam, ezt szerettem volna elmondani. Mert ugyanis ezekből a közösségekből nőnek ki a hivatások is. Ezek, a saját hülyeségemről beszéltem, persze. Tehát arról, hogy ebben a közösségben, amiben én jártam, egyszer egy lány megkérdezte tőlem, hogy te András, az volt a civil nem, nem gondoltál sose arra, hogy esetleg pap legyél? Mondom neki, nem. És valójában azt hiszem, hogy lehet, hogy igen, de inkább nem. És akkor el kellett telni egy kis időnek, már végeztem az egyetemen, elkezdtem dolgozni, és akkor 2 év után, bizonyos, tehát végzés után fölállítottam magamnak egy értékrendet, mik azok a dolgok, amik fontosak. És aztán két év alatt a Jóisten ugye ezeket sütt, egyiket a másik után lenyesegette. És akkor láttam azt, hogy hát ezek nem igazán fontosak. És akkor vált számomra egyértelmű, hogy a Jóisten erre az útra hív, és ugye Szent Ferenc az meg szimpatikus volt, és hogy miért lehet szimpatikus Szent Ferenc, alapból, mert az, tehát tulajdonképpen nem kell neki sokat erőlködni, szimpatikus, hogyan találkozik az ember Szent Ferenccel számtalanféle módon, még a láttátok a Napfivér Holdnővér című filmet, biztos, hogy mindenki látta, aki nem látta, az annak ajánlom, hogy nézze meg, egy kicsit ilyen operetszerű. De nem kell csodálkozni rajta, mert azért operetszerű, mert Zeffirelli az operett rendező volt egyébként először, és csak utána rendezett filmet, mint például ezt is. És egyébként ez a Napfivér Holdnővér, ez apróbb hibáktól eltekintve, de elég jó megfogja azt, hogy miről is szól ez az egész. És például ennek a filmnek a hatása, az már így többekkel beszélgetve a rendben, többen voltak, akiknél számított, hogy ezt a filmet megnézték, hogy éppen ferencesek lettek. És nyilván más karizmáknál más a helyzet. Szent Ferenc egy olyan erős személyiség volt, hogy az ő esetében nagyon sokunk, akik beléptünk a rendbe, az ő személyisége vonzott be. Nincs mindig így. Más a rendalapítóknál, vagy más közösségek esetében nem biztos, hogy ez a döntő szempont. Szent József a teremtő, bátorságú atya, mondja itt a vége felé, úgyhogy türelem, az a pápa, és azt mondja, hogy ebben szerinte azt az egy lényeges dolog, hogy a saját történetünk elfogadása. Ugye erről beszéltünk, a gyónásban, a kiengesztelődésben, hogy hogyan tudunk megbocsájtani Istennek, hogy minket pont ide és erre, és ekkor ejtett le a föld színére, és hogyan tudunk megbocsájtani saját magunknak is, meg a másik embernek is, és elfogadni a saját történetünket, a saját bukásainkkal együtt, és a saját értékeinkkel együtt. Szokott olyan lenni, hogy jönnek gyóni, és akkor főleg fiatalabbak, de nem csak. És iszonyú hosszú bűnlistát sorol fel. Néha gyerekek jönnek, olyan bűnöket mondanak, amit el se tudnak követni, de azért elmondja. És akkor, mikor ilyen hosszabb bűnlistát mond valaki, akkor utána ezt én is úgy tanultam egy másik paptól, akkor meg szoktam kérdezni, most mondjál valami jót is magadról. És akkor meg szoktak hökkenni ezen, de és akkor az esetek nagy részében azért tudnak valamit mondani, néha nem, de általában igen, hogy ez azért lényeges szerintem, hogy az ember legyen tudatában az értékeinek is, ne csak a hibáinak a hiányosságainak. Aztán pápa azt mondja, hogy Józsefnél a teremtő bátorság az egy lényeges dolog, hogy a gondviselésben bízva, hogyan lehet a problémát lehetőségé alakítani, erről többször, több körben beszéltünk már, hogyan tud az Isten kihozni jó dolgokat olyanból, ami rossznak tűnik. És ugye, mikor ilyen helyzeteket élünk át, akkor föl szoktuk tenni gyakran a kérdést, hogy Isten miért nem avatkozik be, és miért nem változtatja meg a dolgokat. És nagyon sokszor azért nem, mert azt szeretné, hogy mi magunk jöjjünk rá a megoldásra. Mint ahogy te is, amikor a szülő vagy és tanítod a gyerekeket, vagy tanár vagy és tanítod a diákjaidat, vagy a hallgatóidat, akkor azt szeretnéd sokszor, hogy ő maga jusson el a felismerésre. Hogy ő maga jöjjön rá a megoldásra. Ne te add a szájába. És néha az Isten is ezért nem küldi, hány légió angyalt, hogy széjjel csapjon itt, és megoldja az én problémámat. Mert azt szeretné, hogy egyrészt old meg te, hogy rájöjjél erre a megoldásra, és hogy vágjál is bele annak a megoldásnak a megvalósításába. Aztán fontos az, még Józsefnél itt a teremtő bátorságnál, az, hogy a ismételten a hallgatás az angyal szóra. Ugye az engedelmesség. Ugye tudjuk jól, a magyarnak ilyen szerencsés, ebben az esetben nagyon szerencsésen tudjuk megfogalmazni azt, hogy az engedelmesség az a latinul ob audire. Ugye ráhallgatni. Magyarban mondjuk ráhallgatok valakire, engedelmeskedek neki. És József ráhallgat az angyalra, és hogy szót fogad neki, engedelmeskedik, és ez az engedelmeskedés, ez tud csodákat előidézni. Például minden kegyhelynek van egy alapító története, amit első csodának is nevezhetünk. Szentkuton az alapító történet az, hogy a néma pásztorfiú legeltetett az erdőbe, vagy a mezőn, és akkor egy tölgyfa koronájában megjelent neki a szüzanya ennek a néma pásztorfiúnak, és azt mondta, hogy itt a fagyökerénél ássál, és abból a vízből, amit ott találsz, abból igyá is beszélni fogsz. És a gyerek szót fogadott. Ásott, vizet talált, ivott és beszélt. És hogy a sokszor van az, hogy mi se tudunk beszélni. Hát mondjuk azért nem, mert mondjuk a másik olyan módon belingázolt, hogy egyszer nem tudunk hozzá szólni. Vagy, és nem csak olyan hallgatásra gondolja, ami több, mint duzzogás. Tehát nem csak egyszer duzzogok, hanem olyan mély sebet kaptam, ami miatt nem tudok szólni a másikhoz, vagy nem tudok úgy szólni, mint előtte szóltam. És ez egy rosszfajta csönd, és rosszfajta némaság. És hogy ezen is akkor tudsz ezen túllépni, hogyha hallgatsz az Istenre, hogyha hallgatsz az anyára, és hogyha tudsz megbocsájtani, hogy tudsz túllépni azokon a dolgokon, tudsz nagy vonalú lenni. És azt mondani, hogy igen, lehet, ő hülye lehet, én is voltam már hülye, ő is lehet hülye, meg is menjünk tovább, az élet megy tovább. Ha elimádkozom minden nap a mi atyánkba az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, de közben nem bocsájtok meg, akkor mi van? Úgyhogy ez a fajta engedelmesség, ez fontos dolog. A másik, ami fontos, az a víz. A vízről már volt szó, meg frissességről, meg mindenféle doprülés ebbe a nyárba. Ugye a Szent Kútnak a vize. Ugye az kíváncsi ferencesek már a 30-as években elvitték a vizet laborba, hogy vizsgálják ki. Egy elemzés, hogy mitől csodatévő, milyen fajta vegyi anyag van benne, amitől a víznek csodatévő hatása van. Visszajött a laborból az eredmény, a vízben nincsen semmi. Tiszta forrásvíz, semmilyen különös ásványanyag nincs benne, egyszerű, tiszta forrásvíz volt. És mégis csodákat tesz. És ennek a egyfajta lelki olvasata lehet az, hogy amikor azt imádkozzuk a hiszek egybe, hogy hiszek egy Istenbe, akkor nem csak azért mondjuk azt, hogy hiszek egy darab Istenbe, hanem hogy hiszek egy Istenben, aki egyszerű Isten. Áttetsző, világos, tiszta. A komplikáltak mi vagyunk. Ezért ez a fajta egyszerűség, ami Józsefnek is a sajátja volt, ez Istennek a sajátja, ez a szent egyszerűség, amire minket is hív. Aztán József az őrző, aki védi a gyereket és az anyát, ugye láttuk az első nap a lámpással a kezébe a Szent József szobor kirakva, hogy az éjjeli őr, az őr, az őrző, a védő, hogy ő volt az, aki védte Jézus és védte Máriát. És én hogy állok ezzel a dologgal? Tehát, hogy Nyilván mindenki jól áll ezzel, de néha hallottam már ilyet Jónásban, hogy egy adott helyzetben nem álltam ki a hitem mellett, mert féltem, hogy kinevetnek. Vagy munkahelyen, vagy családban nem úgy éreztem, hogy nem itt az idő. Hogy ez nem volt erőm hozzá. És mivel odahozta a Jónásba, ez azt jelenti, hogy érzi azt, hogy bűn. És hogy ez a kérdés így vetődik fel, hogy vannak élethelyzetek, amikor nekem is kéne őriznem Jézust és Máriát, és ki kéne tudnom állni mellettük. És hogy ezek a helyzetek, ezek elég gyakran vannak. Hogyha belegondolsz, hogy lassan már az is, azért is lehet, hogy előbb-utóbb bíróság elé hurcolnak, hogyha azt mondod, hogy a házasság az egy férfi és egy nő között köttetik. Vagy ilyesmi. Viszonylag aktuális dolgok. Tehát, hogy gyakran előfordul az, hogy az embernek hitvallónak kell lennie. Kérdés, hogy merek-e, akarok-e, tudok-e kiállni a hitem mellett, Jézus mellett, kicsiben meg nagyba, akarok-e, tudok-e őrző lenni, mint ahogyan őrző volt Szent József. Aztán két témánk van még röviden. Az egyik az, hogy a dolgozó apa. Ugye Szent József, aki dolgozik, már itt volt szó róla, hogy te mit csinálsz, ugye megváltottam a világot, de az is egy fontos dolog, hogy a munka az részvétel az üdvösség művében, és ugye látjuk azt, hogy Jézus ezt Szent Józseftől tanulta meg, ott az asztalos műhelyben, vagy az ács műhelyben. És hogy erre Szent Ferenc is nagy hangsúlyt fektetett, és van megerősített regulában van egy ilyen fejezet, amelyik azt mondja, hogy akiknek Isten megadta a munka kegyelmét, azok dolgozzanak hűségesen és odaadással úgy, hogy távol tartsák a lélek ellenségét, a henyélést, ne oltsák ki magukban a szent imádság és állított szellemét, amit minden más földi dolognak csak a szolgálatába szabad állítani. És akkor van ugye a rossz májú testvérek felvetik, hogy oké, akinek megadta az Úr a munka kegyelmét. És mit kezdjen az, akinek nem adta meg a munka kegyelmét a Jóisten? Nyilván ez, értsük jól, hogy igazándiból, amire itt Szent Ferenc utal, az egyrészt az, hogy ilyen nincsen, tehát másút beszél arról, hogy légy testvér, aki csak a gyümölcset, csak a közösségbe csak kapni akar, de adni nem. És hogy igazándiból ami nála fontos az, hogy minden kegyelem, és hogy az a mesterség és képesség, amit Istentől kaptunk, az, amit ki kell, hogy bontakoztassunk, de minden munkánál ügyelve arra, hogy az imádság és az állított szellemét, azt ki ne oltsuk. Utolsó témánk, amit a pápa is előhoz, az árnyékként kísérő apa. Ugye apává és anyává válni, és termékenyé lenni, és gyümölcsöt teremni. Ez az, amiben József segít minket, amire József is példát mutat. Ez egy elég jó téma. Az embert ez olyan 30-40 éves kora után kezd el élesebben foglalkoztatni, de már korábban is előkerül ez, hogy mik az én gyümölcseim. Valójában. És akkor itt tudunk könnyen félrecsúszni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy a világ szemével nézzük azt, hogy mit tettünk le az asztalra. És tudjuk azt, hogy Jézusnál meg más mércék vannak. Emlékeztek, amivel kezdtük. A stigmák, a sebek. Tehát, hogy nagyon fontos az, és talán ez egy kérdés lehet, egy következő kérdés, amit föltettek magatoknak, hogy milyen gyümölcseim vannak, milyen Jézus szerinti gyümölcsöket hoztam én idáig az életben? Hoztam-e? Biztos, hogy hoztál. 100%, hogy hoztál. A kérdés csak az, hogy felismered-e. Aztán időn túli szabadrugás, az pedig az, hogy József a tiszta, lelkiismeretű, árnyékként kísérő atya. Mit jelent az, hogy tisztának lenni? Ott a lilium, nézd meg a kezébe, látod? És nyilván nem csak az ő kezé, más szentek kezébe, de József kezébe ott van a lilium, a tisztaságos atya. És hogy igazándiból ez a fajta tisztaság, ezt mindig abban a lelki értelemben értjük, hogy az a tiszta, akinek nincsenek bálványai, aki egyedül az élő Isten előtt borul le. Tehát a tisztaság nem a testi tisztaságot jelenti csak. Azt is, hogy volt már olyan, hogy valaki az keserget, hogy ő szeretne szerzetesen, de nem lehet, mert ő már nem tiszt, mert ő nekem volt kapcsolata. Az Istennél nem ez számít. Tehát amúgy, hogy a szüzesség az egy lelki, nem biológiai szüzesség számít az Istennek elsősorban a lelki számít, és a lelki meg az pontosan ez, hogy mi előtt és ki előtt borulsz le. Te. Mik azok a dolgok, a személyek, kapcsolat is lehet bálvány, amikor birtokolni akarsz valakit, akkor az ugyanúgy, akármennyire is a hozzád legközelebb álló ember az, de az ő szeretete is, az ő hozzá fűződő kapcsolatot is ki lehet sajátítani úgy, hogy már az nem tiszta. Hogy nincs meg benne, hogy benne van ez az elem, a bálvány elem. Kik azok a személyek, mik azok a dolgok, mik azok a függőségeid, mik azok a képek, stb., ami előtte leborulsz. Mi előtt borulsz le? Ugye, aki Józsefnek az iskolájába jár, mint ahogy mi is próbáltuk itt ebbe a két napba, az igazándiból csak egyedül az élő Isten előtt borul le, és mivel az élő Isten előtt borul le, ezért tud gyümölcsöket teremni. És akkor a végén most még egyszer ezt az imádságot most elfelolvasom én nektek, álljunk föl, együtt Szent Józsefnek megköszönve mindazokat, amiket sikerült most ővele kapcsolatban szívünkbe zárni, így imádkozunk. Üdvözlégy megváltó őrzője, Szűz Mária férje. Isten rád bízta a fiát, Mária beléd vetette a bizalmát, Krisztus veled lett emberré. Ó boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján. Nyer nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.